121. Zsoltárból fogunk olvasni, zarándok ének. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk neked azért, mennyei édesatyánk, hogy ha veled járunk a te utadon, akkor napról napra tapasztaljuk azt, hogy te valahogy nősz. A te növekedésed a mi szemünkben az sosem áll meg. Ahogy egyre jobban megismerünk téged, újra és újra látjuk a te jóságodat, a te nagyságodat, a kegyelmedet, a te irgalmadat, és te mindezt rajtunk mutatod be, a mi életünkben szemlélteted, a saját életünk által, és köszönjük neked, hogy mindezt a jót, mindezt a kegyelmet személyes tapasztalatként adod nekünk. És köszönjük, hogy a te szerető szárnyaid, ahogy olvassuk, máshol a zsoltárokban vesznek minket, körül minket, de betakarsz velük minket, és oltalmazol. Köszönjük, hogyha a szemeinket rád emeljük, akkor tudjuk, hogy onnan segítség fog jönni, és bátran bízhatunk a te szabadításodban. Kérünk téged ma, hogy szóljon a te igéd közöttünk, szóljon a te igéd a gyermekeink között is, hallhassuk azt meg, épülhessen be az életünkbe, és lehessen tőle az életünk megváltozott élet. Kerülhessünk közelebb hozzád, kerülhessünk közelebb ahhoz a tervhez, amit te szeretnél megvalósítani az életünkben. Így kérünk ma, hogy légy közöttünk, és áld meg az együttlétünket. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk.
Amikor bejöttünk ma, remélem, hogy a legtöbb ember kapott egy ilyen papír, amiben van egy vázlat, amilyen lehet követni az igéhirdetést. Esetleg, ha az ember nézi ezt a papírt, és látja a szíme, akkor azt mondja, hogy miről van szó itt. Mert a szíme, ami ott van a papíron, Isten a dobozban. És hoztam egy doboz magammal, hogy ez egy elég kicsi kis doboz, egy kicsit nehéz lenne belenyomni Isten ebbe a dobozba, de az a tapasztalatom, hogy mindnyájunk berakjuk Isten egy dobozba. Valahogyan kialakul egy képünk Istenről, és az a kép mi beteszünk egy dobozba, hogy ilyen az én Istenem. És sok mindent befolyásol minket abban, hogy milyen a mi Istenünk. Van a családi háttér. Esetleg valaki egy olyan családban növekedett föl, ahol az édesapja sohasem kifejezte az ő érzéseit. Ő sohasem kifejezte azt a gyerekei fele, hogy ő szereti őket. Vagy esetleg egy ember egy olyan családban növekedett föl, ahol az édesapja mindig nagyon szigorú volt. És akkor annak ellenére, hogy az ember próbál félretenni ezt, mégis az van, hogy amikor mi kezdjünk kialakítani egy saját Isten képünk, az, hogy milyen volt a mi kapcsolatunk a saját édesapjával, az befolyásolja, hogy milyen a mi képünk Istenről. Vagy esetleg valakinek van valami tapasztalat egy gyülekezettel, az egyházal. És lehetséges, hogy az egy jó tapasztalat, és az segít abban, hogy legyen egy egészséges, helyes Isten kép, de lehetséges olyasmi történt valamikor az ember életében, ami csalódás okozott, amit valahogyan sánti a valódi Isten képe. Vagy esetleg csak az volt, hogy volt valami személyes élmény. Egy emberrel, aki azt mondta, hogy ő keresztény. És akkor ő hogyan viselkedik azzal a másik emberrel. Tegnap tartottam egy csendes nap itt a negyedik kerületben, a Kaposvás megyeri református gyülekezetben, és ott az egyik kis csoportban az egyik részvevő mesélt arról, hogy milyen tapasztalata volt egyszer, amikor ment egy gyülekezetbe. És hogyan szólt valaki hozzá. És ő azt mondja, hogy azután nem is jutott az eszembe, hogy még egyszer megyek abba a gyülekezetbe. Legalább ő tudta tovább jutni abból a nagyon rossz tapasztalatból. De nagyon sok emberben az a rossz tapasztalat, az tovább alakítja azt, hogy milyen az a doboz, amiben van a mi Istenünk. Akkor az a kérdés, hogyan lesz egy helyes kép Istenről. És az a meggyőződésem, hogy van két dolog, amit tud segíteni minket abban, hogy legyen egy helyes kép Istenről. Az egyik, amit mi nevezünk, az általános kijelentés. Az általános kijelentés az egy olyan, amit Isten tett. A teremtett világ kiabál arról, hogy van egy teremtő mögötte. Amikor mi látjunk a teremtett világot, amikor mi látjunk azok a szépségeket, ami van a teremtett világban, mi látjunk azt, hogy volt egy olyan teremtő mögötte, aki foglalkozott minden részlettel. Ugyanakkor, amikor mi nézünk a teremtett világot, mi látjunk azt, hogy milyen hatalma volt a teremtőben. Ez az általános kijelentés segít minket, hogy legyen egy megfelelő kép Istenről. De ha csak az általános kijelentés lenne, mi bajban lennünk. Mert az nem elég információt ad Istenről. És azért szükségünk van arra, amit mi nevezünk az Isten különleges kijelentése. És ez, amikor Isten közvetlenül belép a történelemben, és szól. A különleges kijelentés esetleg volt olyan idők, amikor ez nagyon jellemző volt egy ószövetségi profétában. Hogy a proféta tovább adott az Isten kijelentést. Most már van a Biblia a mi kezünkben. Szinte tegnap, amikor ott voltam Kaposvás megyén a református gyülekezetben, ott ki volt rakva a falra, vagy négy lámpara, négy szót, vagy az egyik, két szó mindegyikén, az egyik az volt, hogy szól a Krisztus, szól a Grácia, szól a Fide, és szól a Scriptura. A sola scriptura az, amit mi azt mondjuk, hogy csak a Szentírás. És valahogyan azt kell látnunk, hogy a legjobb lehetőségünk megismerni Isten a Szentírás keresztül. Ha mi igazán akarunk megismerni őt, akkor szükség van arra, hogy mi tanulmányozunk az igét. És az igé által tudunk helyesen látni Istent. És én miért nem mondani azt, hogy ha mi ezt csináljuk, és ha mi rendszeresen ezt csináljuk, fog változni a mi képünk Istenről. Fog átalakulni azt a doboz, amiben mi próbáljuk betenni Istent. És én azt látom, hogy sajnálom sokszor, amikor mi próbáljuk ezt csinálni, mi egy ilyen kicsi dobozba teszünk Isten. Amikor valóban esetleg jobb lenne egy ilyen doboz, ami sokkal nagyobb, és mindjártban van az a veszély, hogy van az a kép Istenről, hogy ő kicsi. Ha lett volna lehetőség, esetleg próbáltam volna szerezni egy olyan doboz, amiben szállítanak egy hűtőszekrényt, és azt kitenni itt, mellettem, mert valóban olyan nagy a mi Istenünk. És amikor mi olyasmit csináljuk a mi Isten képünkkel, ami kicsitírt, lényegében az fog hatni a mi életünkre minden területre. Fontos, hogy legyen egy helyes képünk Istenről. De még egy fontos dolgot szeretnék mondani arról, hogy amikor beszéljünk arról, hogy Isten egy dobozban. Vannak olyan dolgok, amiben Isten korlátoz saját maga. Nem a mi feladatunk korlátozni az Isten hatalmat, de van olyan, ami Isten korlátoz saját maga, mert ha tenne olyasmit, az ellentétes lenne az ő lényeivel. Ha másképpen nem tudom mondani. Szóval az, hogy ez Istennek az ő jelleme olyan, hogy van olyan dolgok, amit Isten nem tud csinálni. Például. A 4. Mózes 23. részben, a 19. versben olvasunk azt, hogy Isten nem tud hazudni. Isten nem tud hazudni. Akkor, ha mi gondolkodunk a mi dobozunkról, akkor valahogy én azt jelenti, hogy kell, hogy benne legyen abban az, hogy Isten mindig igazat mond. Isten nem hazudik. A Jakab első részében mi azt látjuk, hogy Isten nem fog olyan kísértést adni a mi életünkben, ami bűnbe vezetne minket. Isten sohasem próbál csábítani minket a bűnre. Ez ellentétes az ő jellemével. Azt is olvasunk, hogy Isten nem változik. Én azt mondom, hogy az nagyon sokat jelent nekem, hogy Isten nem változik. Mert hányszor én megyek a Tesco-ba vásárolni, probléma, mert mindig átraknak a dolgokat. Ami eddig ebben a sorban volt, most már nem abban a sorban van, hanem egy egészen más sorban van. És akkor keresnem kell. És zavar, mert mindig változik. Mindig más. Megszokom valamit, hogy ezt megveszem, és ez megfelel nekem, és egy hónap múlva már nem lehet kapni azt. Mindig változik. De amikor mi beszéljünk Istenről, amikor mi gondolkodunk arról, hogy milyen a mi Istenünk, az kell látni, hogy Isten nem változik. Kicsit fog kérdezni, hogy Isten miért nem változik? Az egyik oka, hogy Isten nem változik, az, hogy Isten nem tud tanulni új dolgokat. Mert ő már mindent tud. Amikor mi csináljuk dolgokat, amikor mi kapunk újabb információt, amikor mi tanuljunk valamit, akkor nagyon könnyen fogunk változni abban, hogy mi hogyan gondolkodunk valamiről. Mert mi új információt kaptunk. Ez nem történik Istennél. Mert Isten minden tudó. Nincs szükség arra, hogy ő változzon, arról, hogy ő kap valami új információt. A következő néhány percben lehet látni a vázlaton, hogy mi egy kicsit akarunk megnézni azt, hogy milyen hatalmas az Isten, és ezt látjuk itt a Asszáz 21. Zsoltárban. Olvasom megint az első vers. Tekintem a hegyekre emelek, honnan jön segítségem. Ismerjünk ezt a vers gyakranban idézve. Van egy olyan képben, hogy mi nézünk föl a hegyekre, ahonnan jön a mi segítségünk. De inkább, amikor olvasunk, a másik rész a versben egy kérdés. És a kérdés az, hogy honnan jön a mi segítségünk. Abban az időben, amikor a Zsoltár író írta ezt, ha valaki utazott Jeruzsálembe, teljesen független az, hogy melyik Iránból utazott, Jeruzsálem magasabb volt. És valahogyan, amikor utaztak, fölfelé néztek. És azt vannak bizonyos kommentárok, akik azt mondták, hogy az, hogy itt ebben a versben az, hogy nézünk föl a hegyre, akkor a gondolat az, hogy nézek föl Jeruzsálembe, ahol ott van a templom. De vannak más kommentárok, és az a nehéz, hogy mi nem tudunk visszamenni az időben, látni biztosan, mert a másik kommentárok azt mondta, hogy a hegy csúcson voltak a bálványok. És volt az a veszély, hogy amikor az ember fölnézett a hegyekre, ott volt a bálvány, ott van a segítség. És ő fölteszi a kérdését, honnan jön a mi segítségünk? Lehetséges, hogy azt fölteszi, a bálványtól, ami ott van a hegy tetején, honnan jön a mi segítségünk? És az a szomorúság, hogy mi a 21. században nincs olyan bálvány, ami kőből van, vagy fából van, de mégis nagyon sokszor ahelyett, hogy mi fordulunk Istenhez a segítségre, mi forduljunk az egyik bálványhoz. Tegnap a csendes napon Kaposvármegyén ez volt az egyik téma, hogy mik azok a bálványok a mi életünkben, amit el kell engedni. Az egyik bálvány a munka vagy a pénz. És mi azt gondoljunk, hogy ha mi eleget dolgozunk, ha mi tudunk elég sok pénzt tartani a bankszámlán, akkor az lesz, amit ad teljes biztonságot nekünk. De ahogyan én látom emberek, akik próbálnak bízni a pénzben, soha sincs elég. Soha sincs elég. És mindig tovább, és többet akarnak dolgozni, és többet akarnak keresni, mert a pénz soha sem tud adni biztonságot az embernek. Egy másik terület, egy pár héttel ezelőtt Bíatorbágyon voltam, és a Cseléni Laci tartotta az este ahitátokat, és az egyik bálvány, amiről ő beszélt, az, hogy mi a 21. században olyan nagy hangsúlyt teszünk arra, hogy az egészséges életmód. És mi azt gondoljunk, hogy ha én tudok eleget törekedni abban, hogy mindent, amit csinálom, az előre visz az én egészségemet, akkor jó lesz. Akkor minden rendben lesz. Nem akarok csaladást okozni senkinek, de idővel a tested tönkre fog menni. Garantált. Lehetséges, hogy te nagyon igyekszel mindent megtenni, hogy nem. Lehetséges, hogy olyan diata van, ami semmi rossz nincs benne. Szerintem az lehetetlen találni egy olyan, mert amit a szakemberek írnak, minden ellentétet írnak egymással, de próbálkozunk. Próbálunk azt, hogy milyen hányszor hetente menjünk a konditeremre. Hogy tudok elérni valamit. És lényegében az, hogy én egészséges legyek, az bálvány lesz az én életemben. És túl sok energia, és túl sok időt beteszem abba. Én nem vagyok az ellen, hogy valaki próbál egészséges lenni. Tudjátok, hogy én nem vagyok az ellen, hogy az ember sportol. Hogy igyekszik erre. De ha ez átválik, hogy ez a legfontosabb az életünkben, akkor az már egy bal van. A segítség nem jön a tudománytól. A segítség nem jön a pénztől. azt is lehet mondani, hogy a segítség nem jön az emberi kapcsolatoktól. Mert van megint az, hogy van egy olyan balvan, amit mi építünk, az, hogy legyen egy tökéletes társunk. Ha van a tökéletes társ, akkor minden rendben. De utána tovább lépni kell, mert akkor, ha már megvan a tökéletes társ, akkor kell a tökéletes gyerek. És csak akkor teljes lesz az életem, ha van egy tökéletes gyerekem. Nekem van 3 gyerekem. Az egyik se tökéletes. Remélem, hogy ez nem meglep senkit. De és ráadásul a gyerekek felnőnek. És akkor, mint szülő, kell tanulni azt, hogy el kell engedni őket. Ha az a kapcsolat a gyerekemmel, ha az a központban van, ha az a legfontosabb, akkor bolyban leszek. Ha az egyedülállónak, ha az a legfontosabb, hogy legyen egy társam, bolyban lesz. Mert a társ nem tud betölteni azt, amit csak Isten tud betölteni. Honnan jön a segítségem? A második vers, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Látjunk itt, hogy a mi segítségünk nem jön a teremtett világból, hanem a mi segítség jön a teremtőtől, aki az egész világ mögött van. Fontos, hogy mi megismerjünk ezt a mindenható teremtő Isten. Ahogyan a Zsoltár író látta ezt, hogy Isten az, aki beteljesít mindent benne. Ő az, aki biztonságot ad nekünk, ezzel folytatódik a 3. versben. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Mi, ahogyan mi járunk, vannak olyan helyzetek, amikor mi könnyen tudunk elesni. Tudunk elesni, mert nem egyenes a talaj. Tudunk elesni, mert valami jobb miatt csúszik a talaj. A nedvességtől, a jégtől. Van nagyon sok mindent, ami okoz azt, hogy mi tudunk fizikailag elesni. De ugyanaz a veszély van, hogy mi lelkileg elveszünk azt a stabil állás. Többször az Ószövetségben látjuk, hogy Isten mond egy hasonlatot, amikor ő azt mondja, hogy olyan tesz lábam, mint a szarvasoké. A kép az, hogy egy szarvas ahogyan tud futni. Nem jellemző róla, hogy ő elcsúszik. Nagyon biztonságosan tud menni bármelyik helyen. És ez a kép, ő próbál mutatni, használja ezt a kép a 18. Zsoltárban. A Habakkuk 3. részben, és Dávid használta ezt, amikor ő írt egy éneket a 22. A Sámuel 2. könyve a 22. rész. És mi tudjunk azt, hogy a Dávid írta ezt az ő élete vége fele. És a Dávid életedben állandóan volt harcok, volt ellenség, volt kudarc, volt sok szomorúság az ő életedben, volt az, hogy a saját fia lázadott ellene. És ezt a éneket ott van a 2. Samuelban egy-két fejezet, miután az ő fia Absalom meghalt. És ebben az énekben a Dávid tud mondani azt, hogy Isten tette az ő lába olyan, mint a szarvasoké. Annak ellenére, hogy ez a rengeteg sok rossz volt az ő életében, mégis az Isten helyezte őt teljes biztonságban. Ha mi akarunk biztonságban lenni, akkor fordulni kell az Úrhoz. És ő az, aki segít minket, ő az, aki őriz minket, ő, aki biztonságban tart minket, senki más nem tud csinálni azt. Tovább olvasunk. A 4. versben azt olvasunk, hogy Isten nem alszik. Amikor olvastam azt, az első gondolat, amit írt az én eszembe, az első királyok, az Élés története, amikor volt az a verseny a hamis profétakkal. És a hamis proféták építettek egy altart, és az volt, hogy azt mondja, hogy nézzünk, hogy az ő Istene tud-e leküldeni tűzet a mennyből. És természetesen ezek a hamis istenek nem tudtak ezt csinálni. És akkor az Élés ebben a helyzetben mit mond nekik? Itt a király, első királyok 18. részben, a 27. versben az Élés mond, lehetséges, hogy a te Istened elutazott valahova? Más szóval, a te Istened elment nyaralni? Utána, vagy esetleg csak alszik. Próbáljátok hangosabban kiabálni. Milyen érdekes kép az, amikor az a 400 proféta próbált mindent csinálni, hogy ez a nem létező Istenük tegyen valamit. De a nem létező Isten nem tud tenni semmit. De itt ebben a Zsoltárban azt olvasunk, hogy a mi Istenünk sohasem alszik. Ő mindig figyel rá. És ez egy olyan, amit nekem nagyon nehéz felfogni. Mert azt tudjuk most, hogy ebben a világban 7,6 milliárd ember él. És Isten tud, mi van mindegyikkel. 7,6 milliárd. Sokkal könnyebb volt az Isten feladata 50 évvel ezelőtt. Mert 50 évvel ezelőtt csak 3,8 milliárd volt. Most már kétszer annyi embervel kell foglalkozni, mint akkor. De ha lesz 14 milliárd, akkor az se fog okozni probléma Istennek. Mert ő a mindenható. Mert ő a mindentudó. Mert ő nem alszik. Tovább olvasunk itt a 121. Zsoltárban. Az 5. versben, az Úr a te őrződ, az Úr a te altalmad jobb kezed fölül. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Küzdködtem egy kicsit ezzel a verssel, hogy pontosan mit akar mondani ezzel, mert elég könnyen tudunk képzelni, hogy a nap hogyan tud okozni probléma. Amikor az ember kint van a sivatagon, amikor 40 fok, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy kell egy kis védelem a naptól, attól a veszélytől, de egy kicsit nehezebb volt nekem, hogy akkor de milyen probléma okozhat éjjel a hold. Mert általában én azt gondolom, hogy éjjel a hold az egy előn, mert legalább ha ott van a hold, akkor én tudok látni, hova megyek. De inkább a szakemberek azt mondanak, hogy amikor erről van szó, hogy nem pontosan a védelem, hanem az, hogy éjjel-nappal. Abban az időben, amikor a nap van, abban az időben, amikor a hold van, mindkét időben Isten jelen van. Isten se nappal, se éjszaka nem fog cserbe hagyni minket. Ő mindig őriz minket. Ő óv minket a veszélyektől, ahogyan tovább olvasunk ebben az igében. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrizi az életedet. Az, hogy megőrizi az életedet, azt nem jelenti, hogy nem fogsz meghalni. De valami formában ő őriz az életedet abban, hogy ha mi hiszünk benne, mi mindörökké fogunk élni. Ahogyan tovább olvasunk így, most és mindenkor. A János első leveleiben a negyedik rész, a negyedik versben mi olvasunk, nagyobb az, aki bennünk él, mint az, aki a világban van. Ha túl kicsi a doboz, akkor nagyobb az, aki a világban, mint a mi Istenünk. Ha túl kicsi a doboz, amikor jönnek a problémák és a nehézségek a mi életünkben, mi kétségbe fogunk esni. Mi fogunk érezni azt, hogy Isten nem szeret. Vagy mi azt mondjuk, hogy akkor ha lehet, hogy Isten szeret, de az, hogy ő nem tesz semmi most, akkor Isten nem mindenható. De ahogyan mi láttunk az utolsó hetekben is, amikor néztünk különböző zsoltárokat, kezdjünk látni egy kicsit azt, hogy milyen a mi Istenünk. Van egy olyan Istenünk, aki megbocsát. Nagyon fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes. Hogy milyen az Isten kegyelme. Az, hogy Isten ajándékként tud üdvösséget adni nekünk, és nem kell mindig megfelelni. Nem úgy van, hogy Isten fog szeretni engem, ha. És ez igaz a nem hívőnek, és ez igaz a hívő embernek. Mert nagyon sok hívő ember beesik abba a veszélybe, amiről Paul írt a Galata levélben, hogy kegyelemből van üdvösségünk. De utána valahogyan mi mégis azt gondoljuk, hogy meg kell tennem valamit, hogy Isten tovább szeressen engem. És amikor valaki ezt csinál, vagy így gondolkodik, lényegében túl kicsi a doboz. És mi nem fogtunk fel, mit jelent az Isten kegyelme. Az Isten kegyelme az, hogy ez egy ajándék. Egy ajándék az ember nem kell csinálni semmit azért, hogy kapja. Ma délután egy ismerősömnek lesz a 60. születésnapja, és mi oda menjünk együtt ünnepelni vele, és tegnap én vettem egy ajándékot neki. És amikor én oda megyek ma délután, én oda fog adni neki azt az ajándékot. Én nem fogok mondani neki, hogy ha ezt csinálsz, és ezt csinálsz, és ezt csinálsz, akkor odaadom az ajándékot. Nem. Én oda fogok adni. Szeretetből ajándékként. Ilyen az Isten kegyelme. Ő nem mondja azt, hogy ha akarsz megtérni, először csináld ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és utána gondolkodom róla. Nem. A kegyelem egy ajándék annak az embernek, mielőtt megtér, és a kegyelem ajándék annak az embernek, aki már a Krisztusé. Ebben a Zsoltárban mi látjuk azt, hogy Isten őriz minket. Szeretnék bátorítani mindenkit. Mi gyakran beszünk arról a kifejezésről, hogy Sola Scriptura. Mi gyakran mondjuk, hogy a Szent Írás az alap. Bátorítanánk, hogy fogd az igét. Olvasd az igét, és találkozol Istennel. És látjad, hogy milyen a valódi Isten. És fogsz látni azt, hogy mi nem tudunk korlátozni őt a mi dolgozunkkal. Mert Isten minden területben nagyobb, mint mi tudunk képzelni. Imádkozunk. Édesatyám, kérjünk, segíts minket, hogy tudunk felnézni a hegyekre, és tudunk látni azt, hogy a mi segítségünk nem jön bármiból, ami van a teremtett világban, hanem a mi segítségünk csak tőled jön. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk megismerni téged, amilyen valóban vagy, és ne essünk abba a veszélybe, hogy mi formáljuk egy hamis Istent, ami rossz elképzelésünkből. Kérjünk, segíts minket látni téged, amilyen valóban vagy. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.